Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Erdő Péter, Bíboros Prímás, Esztergom, budapesti érsek, a vendégünk, a beszélgetést rögzítjük. Köszönöm szépen, hogy erre lehetőséget adott. Szeretném azzal kezdeni, hogy véleménye szerint melyek voltak azok az események 2007-ben Magyarországon, amelyek vagy azért, mert rosszak, vagy azért, mert örvendetesek voltak, felkeltették a magyarországi katolikus egyház figyelmét annyira, hogy arra lépniük is kellett.
Az a dolog az, hogy nem csupán reagálunk az eseményekre, hanem saját programjaink is vannak. Ez látszik abból, hogy 2007 számunkra a budapesti városmisszió éve volt, amire hosszú évek óta készülünk, és Szent Erzsébet jubileumi éve volt, amely nem csak Magyarországon, hanem például Szlovákiában, Németországban, Franciaországban és másutt is Európában sok-sok ünnepségre és vallási megmozdulásra, meg kulturális eseményre adott alkalmat. Tehát ez a két nagy téma volt az, amit mi a saját lelkipásztori elképzelésünk szerint középpontba állítottunk. Ezen kívül természetesen egyes egyházmegyékben más tematikus évek is voltak. Például a szombathelyi egyházmegyében Brenner János éve, tudjuk, ő volt az a fiatal pap, akit hivatása gyakorlása közben gyilkoltak meg az 1950-es évek elején, és aki vértanúként reményünk szerint a boldogok sorába kerülhet. Na most természetesen a társadalom életében számos olyan fordulat következett be itt az utóbbi egy-két évben, amely különböző csoportok, közösségek részéről különböző visszhangot váltott ki. Számunkra mindig fontos az a katolikus egyház társadalmi tanításának a fényében, hogy az igazságosságot. Azt ne felejtsük el, magánemberként, ne felejtsük el közösségileg, ne felejtsük el az egy társadalom szintjén. És bizony a nyugdíj, bizony a társadalombiztosítás, az egészségügy olyan kérdések, ahol az igazságosságnak a problémája klasszikus téma. A 19. század végétől újra meg újra felmerül. És ez a társadalom nagyon sok áldozatot hozott azért, hogy egyfajta biztonságot, egyfajta szolidaritást megvalósítson ezekben a szektorokban. Persze tudjuk azt, hogy az elmúlt 40-50 évben milyen színvonalon sikerült ezt megvalósítani, de tudjuk azt is, hogy benne volt a jogszabályokban, még a magyar alkotmányban is, hogy mondjuk az ingyenes egészségügyi ellátáshoz minden magyar állampolgárnak joga van. És természetes az is, hogy azok a generációk, akik végig dolgozták az életüket alacsony bérért, ugyanakkor azzal a jogi garanciával, hogy a társadalombiztosítás, a nyugdíj, a betegbiztosítás területén az állam majd gondoskodik róluk, tehát a munkájuk értéktöbletét hivatalos azért nem kapták meg ők, hanem jelentős részben visszatartotta az állam, mert ennek fejében viszont ilyen garanciákat kaptak. Na most az következik belőle, hogy ennek a generációnak a szemébe mondani azt, hogy mostantól ez nem korszerű, hanem kiki gondoskodjék magáról, ezt nyilván nem lehet. Illetve lehet, hát ez történik fokozatosan, azonban hát természetesen azért arról nincs szó, hogy mindenkinek mindent fizetnie kellene, mintha semmilyen biztosítása nem volna. Viszont az ingyenességnek az általános elve a biztosítottak részére, hát ez az utóbbi másfél évben úgy tűnik, hogy megszűnik, vagy megszűnőben van. Tudjuk azt, hogy minél jobban fejlődik például az orvostudomány, magasabb egy társadalomnak az intje a gondozás és az ellátás területén, annál kevésbé győzi a gazdaság, hogy mindenkinek magas színvonalon mindezt biztosítja. Tehát világosan látjuk, hogy a nyugati, nálunk sokkal gazdagabb országokban is a nyugdíjrendszer és a társadalombiztosítási rendszer hatalmas anyagi nyomás alatt van. Tehát nem elszigetelt kérdés a miénk, csak nálunk különös súllyal jelentkezik. Különös súllyal azért, mert az itteni embereknek nem volt módjuk rá, hogy kiegészítő biztosításokat kössenek, meg pénzük se volt annyi, hiszen nem volt akkor a jövedelmük, hogy abból megtakaríthassanak, meg vagyonuk se volt, aminek a terhére most autonóm módon gondoskodhatnának magukról, hiszen azt ellenszolgáltatás nélkül elvették tőlük. Tehát ezek a körülmények egy idős, az átlagosnál, az európai átlagnál jobban kifosztott társadalomnak a valóságába ütköznek. Itt tehát az érzékenység vagy a szolidaritás fokozottan fontos szempont. Hogy ezt milyen technikai megoldásokkal lehet megvalósítani, ebben nem hiszem, hogy az egyházak a legnagyobb szakértők, hanem hát ebben azoknak, akik tapasztalattal, szakismerettel rendelkeznek, minden képességüket latba kell vetniük, de ezt az értéket, a szolidaritásnak az értékét, ezt nem szabad elfelejteni. Tehát bármennyire is gazdasági alapon gondolkodunk, és bármennyire is kapitalista világban élünk, azért az emberek közötti szolidaritást, meg az igazságérzetnek ezt a szintjét, amiről az előbb beszéltem, ezt nem volna szabad feladni. Tehát inkább a törekvés, az érték szintjén gondolom, hogy nekünk föl kell hívni a figyelmet arra, hogy ez egy erkölcsi kötelesség. A technikának a megtalálásában azt hiszem, hogy sokféle út lehetséges. Biztos, hogy nem a mi hivatásunk, hogy a konkrét részleteket meghatározzuk.
Nyilván nem kívánok Öntől törvényszöveget számon kérni, de azt a kérdést, amit hanem föl fogják Önöknek tenni, hogy akkor most mit csináljunk ebben a helyzetben, amikor az egyik oldalon törvény fog bennünket egy magatartásra kötelezni, egészségbiztosítási rendszer, TB, nyugdíjrendszer átalakítása, ellenünk vagy ne álljunk ellent?
Hát ezt én nem tudom megmondani, mert ez is szakismereteket kíván. Például, hogy milyen viselkedési formának mi a konkrét eredménye. Ehhez politikai tapasztalatokra, politológiai, egyéb ismeretekre van szükség. Azt hiszem, hogy a nagykorú állampolgároknak, hívőknek és nem hívőknek maguknak kell mérlegelni a tetteiknek a következményét, az eredményét. Tehát ez is egy olyan kérdés, ami már a szakismeretek világába vezet. Én azt gondolom, hogy az értékről nem szabad megfeledkezni. Tehát bárki bármit tesz, vagy bármilyen elgondolást fogalmaz meg, az lenne fontos, hogy ne feledkezzen meg a szolidaritásról, az igazságérzetről és az embertársi szeretetről. Ha pedig semmi se sikerül, ha pedig egyesek kiesnek a rendszerből, akkor mi azt az ősi mondatot tudjuk mondani, hogy atyádat és anyádat tiszteljed. És azt tudjuk mondani, hogy annak idején az irgalmas szamaritánus példabeszédében Jézus nem azt mondta, hogy a szamaritánus elkezdett érdeklődni, hogy kifosztotta ki azt a megvert embert az útszélén, hanem föltette a teherhordót, bevitte a fogadóba és fizetett utána, hogy viseljék a gondját. Tehát előfordulhat olyan helyzet, amikor az elemi emberi segítségnyújtásra és szeretetre van szükség. Ebben természetesen nagy anyagi erőkkel nem rendelkezünk, de azt tudjuk mondani, és mondjuk is mindegyiknek, hogy vegyék észre a környezetükben azt, aki egyszerűen rászorul a személyes segítségünkre. Egyébként ez még akkor is szükséges, hogyha a nagy ellátórendszerek jól működnek. Mert nem elég az, hogy anyagilag és mérhető szolgáltatás szintjén megkapja mindenki a magasabb szintű lehetőségeket, hanem az az emberi jó szó az, hogy figyelembe veszik azt, hogy öregségre magára nem hagyják, azt lehet pénzben kifejezni. Tehát erre is mindig szükség van, de lehetnek drámai helyzetek, amikor a legegyszerűbb anyagi értelemben is nagy szükség van rá.
Tehát most jól teljesítünk szolidaritásban, jó szóban, a másik emberre való odafigyelésben? Mert akik bírálják a rendszert, azok azt is mondják, ebben most sem teljesítünk jól.
Természetesen nem teljesítünk elég jól. Amit mi tudunk tenni? Vannak karitatív szervezeteink, országos, plébániai szintű, nem mindig olyan nagy nyilvánossággal és reklámmal talán, mint amilyet megérdemelne a szép munkájuk, akár a máltai szeretetszolgálatra gondolok, akár a plébániai karitász csoportokra, akik tényleg önkéntesek és minden fizetség nélkül látogatják a rászorulókat. De hát azt hiszem, hogy a szerzetes rendek közül is sokan kiveszik ebben a részüket, akár szociális intézményekkel, akár egyéb gondozói tevékenységgel. Biztos, hogy itt is nagyok a finanszírozási problémák. Tehát amikor egy olyan rendszerbe lép be mondjuk egy szerzetes intézmény, ahol valamilyen tevékenységhez állami támogatás van rendelve, akkor annak a változásaitól, vagy a szisztémának a gyakori változásától természetes, hogy szenved minden intézmény.
Nehéz nyomon követni, de minden évben újra fölmerül a vita, hogy az egyházi intézményeket jól, szabályosan, vagy rosszul, szabálytalanul és átláthatatlanul finanszírozzák. A legutóbbi tárgyalási fordulóról az hangzott, a szívélyesebb volna a tárgyalás légköre. Nem tudom, hogy azóta volt-e újabb forduló, most milyen az állam-egyház finanszírozási tárgyalások légköre?
Tárgyszerűnek gondolom én ezt a légkört, tehát biztos, hogy senkinek nem célja az, hogy dramatizált helyzetről adjon képet, akkor, ha az nem olyan drámai. De hát az sem cél természetesen, hogy ne vegyük észre a nehézségeket, vagy ne tegyük szóvá azt, amire valóban szükség van. Csak a környezet, az összefüggés változott annyiban, hogy a problémáink nagy része nem abból fakad, hogy sajátosan az egyházi jelleg miatt más módon kapunk esetleg támogatást, és ez kevesebb, vagy különösen hátrányos. De előfordulnak ilyen helyzetek majdnem minden évben a gyakori változások miatt. Néha úgy érezzük, hogy szándékosan, néha úgy gondoljuk, hogy egyszerűen mint kis mennyiséget nem vesznek eléggé figyelembe, és a sajátosság elsikkad. De itt most elsősorban nem erről van szó, hanem a teljes szektornak a nehézségei jelentkeznek. Tehát a teljes oktatási, a teljes szociális, a teljes egészségügyi szektor nehézségei. Ott pedig hát nem az egyházi fenntartású intézmények sajátos problémája a legnagyobb kérdés, hanem magának az egész rendszernek a léte, működése, alakulása. És ebben mi egy csónakban nevezünk a többi hasonló intézménnyel és fenntartóval.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk.